Az értékesítés tudomány vagy pszichológia? Esetleg születnék erre? Ebben a podcastben olyan gyakorlatban alkalmazható technikákat vizsgálunk meg a tudomány és a pszichológia segítségével, amik hozzásegítenek eredményesebb, hatékonyabb értékesítővé válhass. A segítségedre Bartos Gábor, a Hogyan legyél az értékesítés mentális és stratégiai bajnok a című könyv szerzője lesz. Amikor döntési helyzetbe kerülünk, olyankor sok esetben könnyebb aszerint cselekedni, ahogy azt mások is teszik. Dönteni annyit tesz, mint elkötelezni magunkat valami mellett, vagy elvágjuk magunkat minden más lehetőségtől. Az emberek 37%-a annak ellenére, hogy tudta, mi a helyes válasz, inkább a rosszat választott. Manapság a legtöbb embernek szinte mindenről határozott véleménye van, még abban az esetben is, ha annyi köze van az adott témához, mint mondjuk nekem a szinkronúszáshoz. Hát is kimondom, nem sok. Sziasztok, én Bartos Gábor vagyok, ez pedig a Hogyan legyél az értékesítés bajnok a podcast 7. része, amiben arra szeretnék választ adni, hogy hogyan befolyásol minket mások véleménye. Azt hiszem kijelenthetjük, hogy mostanában egyre többen értenek mindenhez. Mindenki fociedző, orvos, virológus, mesterszakács, és hosszasan sorolhatnám mindenkiért mindenhez, és ennek eredményeként egyre nagyobb hatása van az emberek döntéseire, mások véleménye. Befolyásolja őket, azonosulnak a körülöttük lévő csoporttal, viselkedésükkel és a véleményükkel, és a legrosszabb esetben sokan annyira óvatossá válnak, hogy nem tesznek semmit. Vagy éppen nem vágnak bele semmi újba, nehogy valamilyen kritika érje őket. Esetleg azt érezzék, hogy kilógnak a sorból. Természetesen vannak kivételek, hála jó Istennek, de az emberek többségére óriási hatással vannak mások. A kérdés, amit ma körbejárunk, hogy vajon mennyire befolyásolja ez a döntéseinket? Mi most elsősorban a döntés meghozatalára fogunk koncentrálni. De kezdjük is az elejéről, a döntés. Egy kis érdekesség ezzel a szóval kapcsolatban, ami kis magyarázat is lehet a téma felvezetéséhez. Angolul ez ugye úgy hangzik, hogy decision. Ennek a szónak latin gyökerei vannak, amiben a be előtag, a bőrre utal, ez a cadere, pedig annyit tesz, mint vágni. Vagyis a szó gyökere, hogy vágásból. Ez egészen pontosan arra utal, hogy dönteni annyit tesz, mint elkötelezni magunkat valami mellett, majd elvágjuk magunkat minden más lehetőségtől. Persze, ez azt feltételezi, hogy felelősséget vállalunk a döntéseink iránt. És pontosan ez az a pont, ahol három kategóriába tudjuk sorolni az embereket. Az első kategória, ez egy kisebb százalék, akik nem hoznak döntéseket. Félnek az ezzel járó felelősségtől, és mindig van mellettük valaki, a szüleik, a párjuk, a kollégájuk, aki meghozza helyettük a döntést. Ez számukra egy kényelmes helyzet. Amikor ilyen típusú emberre tárgyalsz, olyankor bármennyire is győzted meg, egyszerűen nem fog döntést hozni, ott a döntéshozóhoz kell eljutnod. A másik hasonlóan kisebb kategória, akik sokszor hoznak döntést, nem félnek tőle, bátran mondanak egy határozott választ, és hát nem árulok el nagy újdonságot, ha azt mondom, belük van a legjobb dolgod. És van a legnagyobb kategória, akikkel az esetek 80%-ában fogsz találkozni, akik alapvetően félnek a döntésektől, mint a legtöbb ember egyébként, és komoly feszültséget okoz bennük egy ilyen helyzet, stresszként élik meg, és szükségük van olyan visszaigazolásokra, amik megerősítik őket abban, hogy döntsenek, vagy hogy jól döntsenek. Pontosan ők azok, akik próbálnak minden külső forrásba belekapaszkodni, ők azok, akikre a leginkább hatással vannak más emberek. Vajon mások mit csinálnak ebben a helyzetben? Vajon mások mit gondolnak erről? Ehhez hasonló kérdéseket pörgetnek magukban újra és újra és újra. És ez nem egy új keletű dolog, de ahhoz, hogy ezt megértsük, és egy újabb dolgot szeretnék bevezetni, amit a szociálpszichológia régóta vizsgál, és amit úgy hívnak, hogy konformitás. A konformitás alatt azt a változást értjük, ami valakinek a viselkedésében vagy véleményében következik be egy másik ember vagy éppen csoport hatására. Ez egy hihetetlen gyakori emberi tulajdonság, amikor hozzáigazítjuk a viselkedésünket vagy a véleményünket a környezetünkhöz. Alapvetően ez mindenkiben ösztönösen ott bujkál, hiszen már a régebbi korokban is azok az emberek, akik úgymond beolvadtak egy csoportba, és nem tűntek ki a többi közül, akkor nagyobb biztonságban tudhatták magukat. Mondhatjuk tehát, hogy részben az evolúció táplálta belénk ezt a tulajdonságot, de ugyanígy egy társadalmi elvárás, a másoknak való megfelelés is komoly motivációs tényező mögött. Összekötve ezt az előző gondolatmenettel, amikor döntési helyzetbe kerülünk, Olyankor sok esetben könnyebb aszerint cselekedni, ahogy azt mások is teszik. Hajlamosak vagyunk aszerint dönteni, ahogy a körülöttünk lévő emberek is. Biztos vagyok abban, hogy most páran azt mondják, hogy jaj, de hogy engem nem befolyásol a többi ember, de hidd el, a legtöbb ember ez óriási erővel bír. Ne nekem hidd el azoknak a sok-sok kísérletnek és kutatásnak, ami számtalan esetben már ezt igazolta. Mutatnék is egy példát. Üldögélnél például egy égő szállod a termében csak azért, mert a többiek is ezt teszik? A válaszat gondolom az, hogy biztos, hogy nem, de hadd mutassak erre egy érdekes kísérletet. Dominic Abrams pszichológia professzor végezte, amiben két különböző helyzetet vizsgáltak. Az első helyzetben beült a mit sem sejtő alany egy üres terembe, ahova még nem érkeztek meg a többiek. Miközben várakozott, füst kezdett el beszivárogni az ajtó alatt, és beindult a tűzjelző. Természetesen, ahogy az várható is volt, néhány másodperc után, de legkésőbb fél percen belül kiment a teremből. A második helyzetben azonban akkor kezdett el beszivárogni a füst, amikor a terem már tele volt, és a csoport többi tagja is ott volt. Ebben az esetben a csoport többi tagja mind beépített ember volt, akik azt a feladatot kapták, hogy semmit ne tegyenek. Csináljanak úgy, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Hasonlóan az előző esethez itt is elkezdett beszivárogni a füst, de miután a többiek nem mozdultak, az alanyunk sem tett semmit. Aztán megszólalt a tűzjelző, de továbbra sem mozdult a csapat egyetlen tagja sem, és bármilyen furcsa, ennek hatására az alanyunk is a csoport többi tagjához hasonult, és próbált nem tudomást venni az egészről. A megdöbbentő, hogy több mint 30 percet töltöttek el így a teremben, ami valódi tűz esetén garantáltan a halálukat jelentette volna a füstmérgezés miatt. Többször, több emberrel is megismételték a két esetet. Az elsőben többnyire fél percen belül kimentek az emberek, mikor egyedül voltak. A második esetben a csoport hatására azonban az átlagidő több mint 20 perc lett. Tehát bármilyen meglepő, a többség egy égő szálloda termében ücsörögne, csak azért, mert a többiek is azt teszik. Ebből is tökéletesen látszik, hogy nem szeretnek az emberek kilógni a sorból. Nem szeretik megtörni a mintát, amit mások követnek. De mert ez volt az egyetlen ilyen kísérlet. Salomon Ash az 50-es években végzett kísérlet sorozata a másik, amit mutatni szeretnék, ami leegyszerűsítve úgy nézett ki, hogy diákoknak mutatott egy papírlapon egy függőleges vonalat, ez volt a referencia nekik. Aztán egy másik lapon három különböző méretű vonalat mutatott, ami közül az egyik a referenciával megegyező hosszúságú volt. A három vonal annyira eltérő volt, hogy valójában könnyű feladat volt kiválasztani, és teljesen egyértelmű volt, hogy melyik a referencia vonal párja. És itt jött a csavar a kísérletben, ugyanis egy résztvevő kivételével mindenki itt is beépített ember volt, akik azt a feladatot kapták, hogy tudatosan rossz vonalra mutassanak, mielőtt ő válaszolhatna. A további részletek itt most nem fontosak, de a végeredmény annál inkább, ugyanis miután mindenki szándékosan rosszat választott, az emberek 37%-a, annak ellenére, hogy tudta, mi a helyes válasz, inkább ő is a rosszat választotta ki. Engedtek a csoportnyomásnak, beálltak a sorba, csak mert a többiek is azt tették. De ha eddig azt gondoltad, hogy ez csak hátrányosan tud érinteni, akkor nézzük meg most, hogy miért fontos ez értékesítőként, és mikor tudod alkalmazni úgy, hogy előnyöd származzon belőle. Hát egyrészt, ha vezető vagy, akkor jusson eszedbe legközelebb, hogyha beültetsz valakit egy új csoportba, ő miként fog viselkedni. Láttam egyszer egy rövid videót, ami egy kutatást szemléltetett, ebben azt mutatták, hogy beszáll valaki a liftbe, amiben mindenki más oldalra fordulva áll. Na mit gondolsz, mit csinált ő is? Természetesen oldalra fordult, ahogy a többiek. Biztos voltál már te is úgy, hogy egy nagyon jó embert ültettél egy teljesen átlagos csoportba, és mi történt? Ő maga is átlagos lett. Alkalmazkodott a többiekhez. És sok esetben ilyenkor, ha neki lehet, hogy van jobb ötlete, tud egy jobb megoldást, akkor sem fog előrukkolni vele, mert nem szeretne kilógni, nem akarja, hogy negatíven ítéljék meg, hogy úgy tűnjön, okosabbnak hiszi magát. Tehát mit csinál? Csendben marad és alkalmazkodik. Hadd meséljek erről is egy érdekes történetet. Valójában ez egy kísérlet volt, amit viselkedés kutatók végeztek majmokkal. Öt majmot egy ketrecbe zártak, aminek a közepére betettek egy létrát, a létra tetejére pedig egy banánt. Ahogy elkezdett az egyik majom felmászni, hideg zuhany kapott. Aztán jött egy másik majom, aki szintén megpróbálkozott, őt is lelocsolták, és így tovább. Szépen lassan rájöttek a majmok, ha megpróbálják lehozni a banánt, akkor hideg zuhanyt kapnak, tehát így idő után már nem is próbálkoztak. Aztán jött a kísérlet érdekesebb része, ugyanis az egyik tapasztalt majmot kicserélték egy másikra. Azt persze mit sem sejtve azonnal a banánért indult, de a többiek megakadályozták. Miután az is megtanulta, hogy nem szabad a banánért menni, újabb tapasztalat majmot cserélte ki, akivel ugyanezt történt. Végül elérkeztünk oda, hogy már nem volt olyan majom a ketrecben, aki tapasztalta volna a hidegvizes büntetést. Csak olyanok, akik annyit tudtak, hogy nem szabad a banánért menni. De hogy annak mi az oka, azt már pontosan nem tudták. Csak annyit, hogy ez a ketrec rendje. Szóval gondolkodj el legközelebb, hogy mi a te csapatod rendje, amikor legközelebb egy új embert teszel közéjük, hiszen várhatóan komoly hatással lesznek rá, ami tudatosan alakítva lehet pozitív is. Másik oldalról megközelítve a konformitás kérdését, az üzleti tárgyalás alkalmával is meghatározó szempont, amire odafigyelve nagyon komoly előnyt lehet belőle kovácsolni. Hiszen amikor a megfelelő pillanatban az ügyfél döntés helyzetbe kerül, akkor nagyban befolyásolja az, hogy mások hogy döntöttek. Gondolj csak bele, mennyi kérdés merülhet fel benne, miközben te érvelsz a terméket vagy a szolgáltatásod mellett. Vajon eddig hányan vásárolták meg? Én leszek az első, aki ezt megveszi? Miért nem hallottam erről még senkitől? De mit szólsz, ha már előre elmondod ezeket az infókat? És elmondod, hogy ő a, mit tudom én, 10.000. ember, aki emellett a termék mellett dönt. Szerinted ez milyen érzést kelt benne? Valószínűleg azt, hogy ennyi ember csak nem téved. Keres hasonló érveket, amik azt az érzést erősítik az ügyfeledben, hogy azokhoz az emberekhez szeretne tartozni, akik már használják, akik már alkalmazzák, amit ajánlasz neki. Törekedj arra, hogy meg tud mutatni vizuálisan is. Vedd elő a mappádat az összes eddigi megrendeléssel, mutass egy listát az elégedett ügyfelekről, húzd elő a vendégkönyvet, ha van, mutass véleményeket, visszajelzéseket a termékedről. Elég, ha csinálsz egy mappát a telefonodban, amit hosszasan görgethetsz lefelé, mutatva, hogy mennyi pozitív visszajelzésed van. Készíts képeket egy-egy rövid mondattal, mint amiket a honlapokon láthatsz. Hidd el, nem csak a neten mutat jól, ha vannak ilyen referenciáid. Erősítsd meg a mondani valód, mesélj mások eredményeiről, milyen haszonnal járt nekik a veled való munka, milyen pozitív dolgot hozott az életükbe, hogy érzik most magukat, milyen érzéseket ébresztett bennük a terméked, vagy hogy emlékeznek vissza az akkori döntésükre. Ezeket mind-mind ki fogja vetíteni saját magára, hiszen ő is pont ugyanígy szeretné majd érezni magát később. Visszatérve a kiindulási ponthoz, hogy manapság mindenkiért mindenhez. Fordítsd ezt a saját javadra, és mutasd meg az embereknek, hogy mit gondol rólad, vagy éppen a termékedről a kritikus tömeg, vagy néhány véleményvezér, vagy éppen a hozzá hasonló emberek, és használd fel, hogy melletted döntsenek. Szerdásképpen pedig az ismert svájci pszichiáter Carl Gustav Jung szavaival búcsúznék, aki már az internet óriási zaja előtt kijelentette, a vélemények fontosabbak számunkra, mint a valóságos élet, és hajlamosak vagyunk rá, hogy inkább higgyünk a szavaknak, mint a tényeknek. Ezzel köszönnék most el tőletek, hogy legyen további kellemes napotok, legközelebb találkozunk!